Hein Péter, a Század Végigazdaság kutató elnöke az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét.
A Kopintár képpen felfelé módosítja előrejelzését. Optimistán a bizottság, az Európai Bizottság meg kicsit korábban belengedte a túlzott deficit eljárás visszahozásának rémét. Milyen folyamatokra, meg számokra kell figyelni, hogy meg tudjuk ítélni a magyar gazdaság teljesítményét?
Hát nem tudom, én a magam részéről most már két éve azt mondom, hogy 14-ben egy 3% körüli növekedés lesz. Nem, mert ezzel nem is módosítok. Tehát ilyen tekintetben a saját gazdaságkutatóm, ők is morzárkóztak föl a, mondjuk az én személyes belső elemzésemhez. Azt gondolom, hogy a költségvetésének az állapota az meg egyelőre bizakodásra ad okot az idei évben. Ez a 2,9 alatti hiány, ez szerintem relatíve könnyen lesz tartható. Én azt gondolom, hogy ha az úgynevezett egyedi esetleges pluszkiadásokat nem nézzük, akkor mondjuk adott esetben egy ilyen 2,5 körüli hiány is lehetne. Nyilvánvalóan az államadósság kérdése egy más helyzet, ugye az alacsony infláció miatt az államadósság az idei évben és a gyengébb árfolyam miatt inkább a 80% körül fog stabilizálódni, majd lehet, hogy megpróbálják technikailag továbbra is ugye csökkenő pályán tartani, de nem lesz olyan könnyű.
Mit jelent az, hogy technikailag csökkenő pályán tartani?
Hát kesszámlát, kincstár értséges számlát, a betét számlákat újra le kell csökkenteni jelentős mértékben. Ez egy lehetőség. Az árfolyamnak a erősítése az nyilván lenne egy másik lehetőség, de úgy láttam, hogy a kormányzatnak erre olyan óriási hatása, vagy elképzelése nincsen, tehát ők inkább egy gyengébb árfolyamot szeretnének látni. Azt látom, hogy mindenki komfortos ebből a 310 körüli árfolyammal, amit lehet jónak, rossznak nevezni. Én azt gondolom, hogy én inkább örülnék egy erősebb árfolyamnak tartósan, mert az azt jelenteni, hogy a magyar gazdaságban inkább a valódi termelékenység javulást elérő cégek kerülnének jobb helyzetbe, és egy valódi növekedés lenne, és nem csak egy ilyen dél-kelet-ázsiai, ugye boom van dél-kelet-ázsiában, de ott egy mesterségesen alacsony szinten tartott árfolyam az azért nagyban segíti ezt a boom, ennek a boomnak, vagy segített ennek a boomnak a fönntartását. De hát ez is egy gazdaságpolitika. Azt gondolom, hogy végül is nem káros. Tehát erre lehet számítani, hogy marad egy gyengébb árfolyam. Így viszont nehéz lesz az idejében csökkenteni az államadósságot. Viszont a jövő évi tendenciákat, hogyha megnézzük, én jövőre viszont egy jelentősebb államadósság csökkentést sem tartok kizártnak, mert azt gondolom, hogy jövőre már nem fog az árfolyam drasztikusan gyengülni.
Összességében a gazdaság irányítási folyamataink jó irányba, nem elég jó irányba, vagy rossz irányba mutatnak? Azt mondta, hogy ez is egy gazdaságpolitika, de mást is el lehet képzelni.
Hát én nekem az adók szempontjából mondjuk azt gondolom, hogy jó irányba megy az ország. Jövedelemadókat jelentős mértékben csökkentik, ezek a fogyasztásterhelő adók jelentős mértékben emelkedtek. Ez elméletileg ugye azért a megtakarítási rátát emeli, előbb-utóbb valamilyen pozitív hatásának kell majd lennie a beruházási rátára is, tehát ezek mindenképpen célszerű és jó tendenciák. Az is jó, amit a szociális ellátórendszerrel a kormányzat csinál, tehát kvázi a társadalompolitikai beavatkozása a magyar kormányzatnak, az kifejezetten előnyös. Ugye családi adókedvezmény, ugye gyermekkedvezmények, akkor a munkanélküli segélyeknek a megnyírbánálása, a rokkant ellátáshoz való szigorúbb hozzányúlás, az, hogy végül is a közmunka és a szociális segély közötti összegeket ugye módosították, tehát ennek köszönhetően azért egy jelentős mértékű foglalkoztatási rátajavulás érhető a magyar gazdaságban. Amit én hiányolok, és hát ezt egyelőre hiányolom, az oktatási rendszerbe, illetve a humán erőforrás rendszerbe való jobb, hatékonyabb beavatkozás, és emellett egyébként valamilyen szinten többletpénzre is szükség lesz elsősorban az oktatási területen, de valamilyen szinten talán a közgyógyellátásban is.
Volt hatékony beavatkozás az oktatási rendszerbe az elmúlt 4 évben. Nem volt megfelelő az iránya? Vagy nem volt elegendő pénz benne?
Hát szerintem alapvetően ez egy pénzhiány kezd előállni, tehát a közoktatásban mindenképpen jelentős összegek hiányoznak, de valószínűleg a felsőoktatásban is előbb-utóbb mondjuk célzottabban kell a pénzeket betenni. Nincs annyira szükség ennyi felsőoktatási intézményre, mint ami most van. Ezért úgy látom, hogy a kormányzat ezt észlelte és próbálja támogatásokat ilyen irányba terelni, aminek köszönhetően a jobb egyetemek komolyabb támogatásban részesülnek, és rosszabbak egyre kevésbé. Ezt a tendenciát ezt mindenképpen fönn kéne tartani, sőt erősíteni kellene a közoktatásban, meg egyszerűen forrás kell betennünk, mert javítani kell a közoktatás színvonalát, mert az elmúlt hosszú-hosszú évtizedek óta ugye folyamatos lecsúszásban van a magyar közoktatás, ugye látszik a PISA teszteken való rendkívül gyenge eredményünk, ellentétben Lengyelország, amelyik ugye globálisan a 6. helyen van, például a matematika kompetencia, szövegértés és egyéb kompetencia felmérésében Magyarország inkább a hátsó negyedben van, a Lengyelország az első negyedben, jelentősen javított Lengyelország az elmúlt 10 évben ezen a helyzetén, mi meg folyamatosan minden évben rontunk. Ezt a tendenciát csak szerkezeti átalakításokkal nem lehet megfordítani, hiába van kevés forrás az országban, erre költenie kell az országnak, a kormányzatnak is. Lásd egyébként a finnek, ugye amikor a finn válság volt a 90-es évek elején, egy kormányzati prioritás azért megmaradt, azt mondták, hogy az oktatásba több pénzt kell tenni.
Minek a terhére kellene több pénzt tenni a magyar oktatásba?
Mindennek a terhére.
Mindentől elvonjanak
el? Hát azt gondolom, hogy már nagyon sokat nem lehet elvonni a mondjuk a rendvédelemtől, meg mondjuk a honvédelemtől, mert így olyan is nagyon keveset költ, tehát ugyanez a védelmi kiadásokat nem lehet tovább csökkenteni, az azon kívüli területeken lehet csökkenteni, és lehet optimalizálni. Nyilvánvalóan még vannak lehetőségek. Most ez sok mindenkinek fájdalmas, én nem tartanék a magam részéről, és azért mondom, semmifajta, éppen valaki megkérdezte tőlem, hogy mit kéne Magyarországon csinálni ahhoz, hogy ez az ország igazán jó legyen. Mondtam, hogy szerintem azt kéne csinálni, hogy alkotmányban rögzíteni kellene azt, hogy a szociális ellátórendszerben levő kiadásokat, azokat reál értékben befagyasztjuk az elkövetkezendő mondjuk 10 évre, és így szép lassan ugye annyi többletforrás tud keletkezni, mert ugye valamennyi növekedés van a gazdaságban, és azt tulajdonképpen az aktív rétegekre és az oktatásra kell fordítani azokat a többletforrásokat, illetve a deficit további lefaragására, akkor el tudunk jutni mondjuk 10 év múlva egy olyan optimális gazdasági vagy költségvetés szerkezet állapotban, ami azért mindenképpen jót tenne ennek az országnak. Ezzel nem rontom végül is a jelenleg nyugdíjasoknak, szociális ellátórendszert igénybevevőknek a állapotát.
Csak nem lesz nyugdíj emelés.
Csak nem, hát olyan értelemben
inflációval
lesz. Nyugdíj emelés hosszú távon azért lesz egy 2-3% infláció, de mondjuk reál értelemben nem lesz reál nyugdíj emelés, még nem lenne reál szociális segély emelés. Ez szerintem egyébként el lehetne viselni, ez egy olyan lépés, nem azt gondolom, még végül is itt nem elveszek, csak azt mondom, hogy ha van többletpénz a rendszerben, akkor nem adok most már. És ezt, hogyha rögzítenénk, akkor ebből keletkezhetne annyi forrás szép lassan, hogy ilyen helyekre lehetne jelentős erőforrásokat fordítani, meg nyilván a kormányzatnak a gazdasági kiadásait azt szép lassan csökkenteni kell, adókedvezményeket egyébként különböző szektorokban, amik vannak, azokat szépen csökkenteni kellene. Ezek folyamatosan mondjuk egy ilyen 10 éves program keretében nagyon komoly források szabadulhatnának föl.
Ezeket a komoly forrásokat például az oktatás jelenlegi szerkezetébe értelmes volna beletenni? Az készen van annyira, hogy hozza a tőle elvárt eredményeket?
Nyilván nincsen kész az oktatásnak a jelenlegi szerkezete, ezt át kellene alakítani, de arra hivatkozva, hogy ebbe a szerkezetbe nem teszünk bele semmi pénzt, és majd megpróbáljuk átalakítani, és ezt az átalakítást ezt nagyon lassan csináljuk, tehát ez gyorsan meg kéne csinálni az átalakítást, és abban az új szerkezetben már viszont több forrást kell betennünk.
De az új szerkezet az lényeges öneményben miben különbözne a jelenlegi?
Hát én azt gondolom, hogy kevesebb oktatási intézmény, de jobb minőségű. Nem csak azt gondolom, hogy ez az általános iskolákra, középiskolákra is vonatkozik, de jobb minőségű oktatási intézményre van szükség. Ezt nehéz kimondani, de ki kell mondani. Az egyébként a kliknek a létrehozása az egyébként nem volt egy rossz elképzelés, tehát hogy bizonyos funkciókat központosítani, de nyilvánvalóan a kliknek is többletforrásokra van szüksége, tehát nem lehet azt csinálni, hogy mondjuk alul finanszírozunk egy területet, és irreális elvárásokat teszünk a kliknek a vezetése elé.
Mitől jobb minőségű egy oktatás? Többen kerülnek be az egyetemre, amelyből egyébként kevesebb lesz? Vagy többen hát mennek külföldre?
Hát a jobb minőségű oktatás például mondjuk abban kellene látnunk, hogy többen beszélnek idegen nyelveket, mondjuk nagyon egyszerűen a számtannak az alapvető szabályait ismerik, tehát nem matematikáról beszélek, hanem számtanról. Ezeket kellene látni, erre jók ezek a PISA fölmérések. Szövegértésben legyenek ott a gyerekek, legyen komoly tudáshátterük, és ezeket utána az, hogy a magyar tudósok vagy tanároknak a citációs rendszerben egyre több azt látjuk, hogy őket egyre többen idézik különböző tudományos szaklapokban, itt látnánk ezt. Sajnos ezt nem látjuk ma Magyarországon. Ez a lassú lecsúszás tulajdonképpen szinte Klebelsberg óta, ami zajlik, ez van. Az elején ez lassabb volt, aztán utána fölgyorsult ez a lecsúszás a magyar oktatási rendszerben.
Az oktatási korhatár leszállítása és a piac igényeinek való jobb megfelelés bejelentése, ez egy megfelelő irány?
Hát az, hogy a piac igényeit igénybe veszik, persze ez fontos. De hát az nem csak arról szól. Tehát én közgazdász vagyok, de szükség van kultúrára is egy országban. Nekem, mint mondjuk közgazdásznak, vagy mint üzletembernek lehet, hogy mondjuk nem levéltárosokra van szükség, de valójában rájuk is szükség van, mert egy kellő műveltségre mindenképpen szükség van. Amikor az ember fölvesz valakit, és mondjuk a fölvétel közben nem csámcsog, ezt is meg kell tanítani, de hogyha mondjuk ilyeneket, mondjuk kultúrát nem oktatunk, akkor sajnos csak bunkókat fogunk nevelni. Lehet, hogy mondjuk szakbarbár lesz belőle, de hát nem lesz egy élvezetes, kellemes munkahelyi partner, mert ugye a munkahelynek a nem csak a tudásunktól, hanem attól is függ egyébként, hogy hogy csinálunk valamit.
Hogy menjek vissza egy picit az európai pénzügyminiszterek Magyarországról szóló úgynevezett ország specifikus ajánlásaihoz. Ők azt mondják, hogy határozottabb lépésekre van szükség az államadósság fenntartható csökkenő pályára juttatásához. Mi mutatja meg azt, hogy ez fenntartható-e, vagy nem fenntartható? Mert úgy látom, ebben nagy vita van.
Hát ugye az, hogy fenntartható, hát ugye van egy olyan szabály, hogy elméletileg a minden évben a Maastrichti 60% és az államadósság közötti, az aktuális államadósság közötti érték 1/20-ával csökkennie kell az államadósságnak. Ez Magyarországon tartósan évi 1% pontos, ugye 80 az államadósság, 80 plusz-minusz valamennyi, és ugye 60 ez a célszám. Az évi 1% pontot kellene csökkenteni. Megnézik ilyenkor, mennyi a növekedési potenciálja, mennyi a GDP, tehát mondjuk a nominális GDP hosszútávú várható növekedése, ebből adódóan számolnak valamit, és akkor kijön egy szám, hogy ez fenntartható, vagy nem fenntartható. Egyik legfontosabb kérdés, ami nyilvánvalóan az Európai Bizottsággal ez egy vita, hogy mennyi a magyar gazdaságnak a növekedési potenciálja. A másik az, hogy milyen az úgynevezett potenciális, vagy úgynevezett természetes inflációs ráta. Ez az első kérdés. Van-e Magyarországon negatív kibocsátási rés, vagy pozitív ez a kibocsátási rés? Tehát ezeken, ez a kiindulási pontok, azok nagyon fontosak. Ugye Spanyolország esetében is ugye azt mondják, hogy a természetes munkanélküliségi ráta mondjuk 22%. Én ezt egy teljesen ostobaságnak tartom, míg a válság előtt mondjuk beszéltek 13-14-ről. Tehát Magyarország esetében is meg kell nézni, hogy mennyi az a úgynevezett inflációmentes munkanélküliségi vagy foglalkoztatási szint, ami a magyar gazdaságban fönnmaradhat, vagy fönnállhat, vagy fönn kellene állnia, és mennyi az a növekedési potenciál, amit ez a gazdaság tud. Én nem hiszem egyébként, hogy az, amit a mi elemzőink is becsülnek, mondjuk egy ilyen 0,5% közötti potenciális GDP, ennyi lenne a magyar gazdaságban, mert ugye ezek úgynevezett visszamenőleges adatokból számolnak. A visszamenőleges adatoknak az egyik legfontosabb jelzője a sztohasztikus adatsorokban, hogy ugye megnézem hátrafele, hogy az elmúlt 10 évben mondjuk mi történt. Ebben benne volt egy óriási hitelválság, ugye Magyarországon a bankrendszer átlagos hitel per betét mutatója 150%-ról 100-ra esett le. Én azt nem gondolnám, hogy további 50% pontot fog esni.
Tehát mindenképpen jobb kell, hogy legyen.
Legalább az 1% pontnál biztos, hogy jobb lesz. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy nézzük, a magyar gazdaság az feltételezhetően ennél tartósan nagyobb növekedési képességei vannak. Az inflációban meg valószínűleg egy tartósan 2,5-3,5% közötti infláció lesz a magyar gazdaságban. Inkább mondjuk talán remélhetőleg a 3 alatt, mint 3 fölött. Ebből adódóan szerintem a nominális GDP egy olyan 4,5-5% között tud tartósan nőni a magyar gazdaságban. Mivel negatív a kibocsátási rés továbbra is, ezen lehet vitatkozni, hogy mennyit, de azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnál van a kibocsátási résnek a negativitását, mondjuk nagyjából 3 dolgot lehet látni. Van egy kb. 7,5%-os külkereskedelmi mérleg többlet, folyófizetési mérleg 3% körüli, volt egy 8%-os vagy 7%-os folyófizetési mérleg hiány, ugye egy jelentős átmozdulás volt ugye a fizetési mérlegben, ez semmiképpen nem mutatja azt, hogy a magyar gazdaság a potenciálján teljesít, mert alacsony az import, az autók 60 ezer autót vásárolunk, új autót, vagy 70 ezeret, miközben a föntartató az 130 ezer lenne, tehát aki azt mondja, hogy a kibocsátási rés nem negatív és nem jelentős mértékben negatív, az közgazdasági ostoba. És nem érdekel az, hogy ilyen tekintetben milyen modellekből hogy számolnak. Magyarországon egy jelentős negatív kibocsátási rés van még mindig. Egy olyan körülbelül azt lehet mondani, szerintem hüvelykúj szabályszerűen egy legalább 2-3%-os negatív kibocsátási rés van továbbra is. Ha 2% a potenciális növekedés, és azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen negatív rést általában beszokott tömni egy gazdaság egy 4-5 év alatt, egyből egy év eltelt, mondjuk amikor kvázi ennél a 2%-nál erősebb a növekedés, míg hátra van valószínűleg egy olyan 3 év, amikor akár 3%-os növekedés, tartós növekedés is lehet a magyar gazdaságban. Ez nem azt jelenti viszont, hogy itt a magyar gazdaságban Kánaán van, és utána is 3% lesz. Az attól fog függeni, hogy tudjuk átalakítani a gazdaságnak a szerkezetét, és a beruházási ráta jelentősebb mértékben megemelkedik-e a magyar gazdaságban, vagy nem emelkedik meg mondjuk 2018-ig. Én ezt ma nem tudom megítélni, hogy meg fog emelkedni, vagy nem fog megemelkedni, nem fog megemelkedni, marad ez a 17-18% vagy 16-18% közötti beruházási ráta, akkor a növekedés majd mondjuk 2017-18 magasságában szép lassan elkezd majd visszasüllyedni a trendje mondjuk 2%-ra, amit föl lehet tartani EU-s pénzekkel, meg költségvetési stimulussal pár évig 3%-on, de az viszont megint azt fogja jelenteni, hogy elszáll a fizetési mérleg, majd a következő ciklusban nem most 14-18 között, hanem mondjuk 18 után elszáll a költségvetésnek a hiánya, de most még ettől nagyon messze vagyunk.
De mit ért a gazdasági szerkezet átalakításán?
Hát egyrészt, amire szükség van, ez a kis- és középvállalati szektornak a megerősítése, ez fontos.
Folyamatosan ezt mondják, hogy azt
igen, de ezt kell erősíteni. Tehát ez valódi intézkedésekre van szükség, valóban szükséges ez. A jövedelem transfereknek a tartós csökkentése szükséges. Magyarország külső eladósodottsága még mindig magas. Az elkövetkezendő mondjuk évtizedben, az évtized hátrajövő részében ezt továbbra is csökkenteni kell. Ez mindenfajta intézkedéssel ezt vágni kell, a külső adósságot, bruttót, nettót, mindent. Szükség van egy jelentős folyófizetési mérleg többletre, ezért én egyébként annak örülnék, hogyha a kormányzat nem próbálná meg ezt a növekedési ütemet mesterségesen 3% fölé kényszeríteni, legyen elég ez a 3%, amit el tud egyébként a magyar gazdaság érni, mivel úgyis betömi ezt a rést, majd utána meglátjuk, hogy mit lehet tenni, és próbáljuk meg átalakítani a gazdaságot olyan irányba, hogy tényleg forrásokat adunk a kis- és középvállalatoknak, adott esetben a mezőgazdasági termelőknél, és nem a nagy termelőknek kell, hanem a kis gazdálkodóknak, kisebb gazdálkodó egységeknek. erre van szükség. A banki források jelentős részét is ilyen irányba kell átirányítani, vagy kellene valamilyen funding for lending sémát csinálni, amit egyébként csinál a Magyar Nemzeti Bank. Tehát ezek jó irányba tett lépések, de hát ugye ezeket folyamatosan erősíteni kell.
A Magyar Nemzeti Bankét, az ugye növekedési hitelprogram, ezt lehet tovább erősíteni?
Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő mindenképp meg kell hosszabbítani, tehát nem tartható az, hogy jövő nyárig van, tehát szerintem ezt legalább meg kell hosszabbítani. Én a mai állapotban azt láttam, hogy 2015 vége, 16 nyaráig biztos. Ugye azt kell nézni, hogy az Európai Központi Bank 2016 nyaráig van tulajdonképpen egy növekedési hitelprogramja. Hát akkor Magyarországnak is 2016 nyaráig célszerű lenne egy ilyen növekedési hitelprogramot fönntartani. Az EKB egy 1000 milliárd eurós programot csinál. A magyar gazdaság európai gazdaságon, zónán belüli gazdaságon belüli súlya 0,8%. Ha ezt vetítem, egy magyar program, növekedési hitelprogram, az 8 milliárd eurónak kellene lennie. Hogyha 8 milliárd eurót nézek, az 2500 milliárd, tehát ezt a 2000 milliárdos keretet, azt meg kéne növelni 500 milliárddal, és meg kell hosszabbítani az időt 2016 nyaráig.
A feltételek ugyanilyennek maradhatnak? Működik?
Azt gondolom, hogy lehet, hogy valamilyen egyéb lazításra szükség lesz valamennyire. Szerintem nem rossz, lehet, hogy bizonyos területeken nem árt tovább a jegybanknak segíteni, ez garancia programot rá kell építeni. Tehát ezek erre szükség van, és főleg azért is, mert ugye a bankrendszernek a hitelezési képessége az azért továbbra sem túl magas. És ez valószínűleg az elkövetkezendő másfél-két évben nem lesz magas, hát ugye itt van ez a devizahiteles csomag, ami azért egy igen komoly változást fog okozni a bankrendszerben. Nagyon komoly szerkezet átalakulásra lehet számítani az elkövetkezendő időszakban. A bankoknak át kell gondolniuk azt, hogy egyáltalán életképesek a jelenlegi formáikban, mert nem csak most kell kifizetni mondjuk 1100-1200 milliárd forintot, forintosítással együtt lehet, hogy 1500 is lesz a vége, hanem hát azért ez egy komoly jövendőbeli bevételcsökkenést is fog jelenteni, mert ugye itt a múltban itt törlesztő részletet, amit tovább többre terheltek, a jövőbeni törlesztő részlet is nagyban fog csökkenni, a jövendőbeli bevételeik esnek, ami azt jelenti, hogy bankrendszer szintjén 100 milliárdos éves bevételkiesés is lehet, ami azért igen komoly változás, azt jelenti, hogy a bankrendszernek a várható profitabilitása a felére fog csökkenni tartósan. Egy fele ekkora profitú bankrendszerben, ugye ez egy teljesen más méretgazdaságossági problémák, és adott esetben valóban bankbezárásokra is szóba kerülhet. Sajnos ez arról szól, hogy hát le kell írni azt, ami volt, hát nem volt egy jó befektetés magyar bankot venni az elmúlt mondjuk 10 évben.
Ezzel komolyan számol? Hogy valamelyik, ha jól értem, akkor ez külföldi tulajdonú bankot érint, mert ha úgy fogalmaz, hogy nem volt értelme magyar bankot venni az elmúlt 10 évben, akkor ez főleg külföld. Hogy komolyan azt mondják, hogy köszönöm, vége, ennyi volt Magyarország?
Hát valamilyen módon én azt a kérdést fölteszem, hogy megéri egy olyan bankrendszerben. Ezek a külföldi tulajdonú bankok, ugye van egy business modelljük, egy üzleti modelljük, egy üzleti sémájuk, hogy hogy működnek. Ez a séma, ez nem fog működni. Egy ilyen nem működő sémában azért nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy öntöm örökké bele a pénzt, és ugye return on equity-m, hát az legalábbis optimális esetben éppen valamivel nulla fölött lesz, mondjuk, hogyha leírok óriási pénzeket, és akkor utána akkor valamit érne, vagy pedig azt mondom, hogy elmegyek innét, és ide tehát többletpénzt már nem teszek, vagy egyáltalán nem forgatok vissza, mert úgyse keresek rajta semmit. Tehát mondjuk azért fönntartani egy operációt, hogy mondjuk nem keresek pénzt, hát mondjuk ez szerintem luxus. De miért? Az nem szociális, egy bankának nem kell, hogy szociális intézménynek legyen, kell lenne lennie, úgyhogy azt gondolom, hogy az teljesen normális folyamat, hogyha eladják ezeket a bankokat.
Ki veszi meg?
Hát nyilván ez egy nehéz kérdés, konszolidációnak kellene lennie, ahhoz viszont tőkére van szükség. Tehát jelentős tőkére lenne szükség, tehát olyan szereplőknek kellene bejönni, akik mondjuk több 10 milliárd forintos tőkékkel rendelkeznek. Nyilván ilyen relatíve kevés van, de hát ez sajnos ez egy olyan kérdés, hogy ahol sok eladó van, valószínűleg nagyon korlátosan vannak vevők, ez egy új helyzetet fog teremteni Magyarországon, mert a bankbiznisz az nem egy lukratív biznisz, és nem egy könnyű pénz. Ugye 2000-es években könnyű volt a magyar bankrendszerbe pénzt keresni, most nagyon nehéz lesz. Tehát hiába mondjuk azt, hogy tisztábbak lesznek ezek a bankok, de a bevétel az nagyon kicsi lesz. És ezen költségszintek mellett, ami most van a bankrendszerben, nagyon nehéz lesz alacsonyabb bevétel ugyanolyan költségszint mellett működni. Tehát vagy pedig persze, azt lehet mondani, hogy elbocsátások vannak, de akkor ugye nem lesz új értékesítés, tehát ez itt komoly problémák lesznek.
Mikorra teszi, hogy a tulajdonosok meghozzák ezeket a döntéseket?
Hát én olyan tekintetben meglepő vagy meglepetéssel látom, hogy sokan kitartanak. Persze ez jó dolog, mert végülis ez egy bizalmat is mutat a magyar gazdaságban, tehát azt mutatja, hogy ők abba bíznak, hogy lesz növekedés. Lesz növekedés, de hát, hogy a miniszterelnök úr is mondta, ugye ő nem egy spekulatív bankvilágot akar látni, hanem termelő gazdaságot. Ez viszont azt jelenti, hogy a bankoknak vagy a pénzügyi rendszernek föl kell készülni egy jóval alacsonyabb profitabilitási időszakra, és én nem tudom azt, hogy ezek a tulajdonosok, a jelenleg meglévő tulajdonosok ezt elfogadják. Ha elfogadják, akkor maradni fognak, és azt mondják, hogy harmadannyi profitom lesz, mint mondjuk volt korábban, de hát valamicskét majd visszakeresek. Nyilván a több ezer milliárdos vesztességet azt nem tudják sohasem visszakeresni. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy lehet, hogy jobb elmenni, és akkor azt mondani, máshol szerencsét próbálni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Hein Péter, a Századvég gazdaságkutató elnöke, az Aréna vendége.